9 óra 44 perc van, itt van velünk a stúdióban, a másik mikrofonnál Szabó Anna, a növekedés.hu szerkesztője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Zárjuk megint együtt a hetet itt a reggeli monitort tekintve, és egy hónap van hátra nagyjából napra pontosan az olasz következő parlamenti választásokig. Úgy tűnik, hogy ugye miután megbukott a Mario Draghi vezette egységkormány, erről többet is beszéltünk korábban, úgy tűnik, hogy jön egy jobboldali fordulat Olaszországban, hát ott az inga most megint visszaleng akkor a jobboldalra. Nagyon azok az esélyek, hogy egyébként jobboldali kormánykoalíció lesz, és női miniszterelnök. De mit lehet tudni, szinte akkor borítékolható ez a jobboldali hatalom átvétel most nézve az erőviszonyokat?
Jelen pillanatban most a ma reggeli legfrissebb híreket ismertetve, és a legfrissebb közvélemény kutatásokat ismertetve, nagyon úgy fest a dolog, hogy a jobb-közép koalíció, amelynek három nagy pártja van. Az egyik a Giorgia Meloni vezette Fratelli d'Italia, Olaszország testvérei, vagy Olaszország fivérei, nevű jobboldali, néhol úgy jelenik meg, hogy szélső jobboldali párt, a másik a Matteo Salvini vezette Liga. A Liga olyan 15-16%-on áll, a Meloni vezette párt pedig 23-24%-on, és akkor ehhez jön hozzá Silvio Berlusconi, aki maga 85 évével...
Az egy 9%-ot beletol a közösbe.
Majdnem 9%-ot, igen. Egyelőre most a 8%-ra mérik őket, és ez a három párt kifogadni egy olyan 48-49%-ot, ami az olasz választási rendszer alapján egy többséget fog hozni. Nagyon valószínű, hogy ők fognak nyerni, tehát ez a koalíció. Ennek az egyik alapja az az, hogy a Giorgia Meloni vezette párt egyedüli nagy pártként nem vett részt a Mario Draghi vezette 2021. februárjában megalakult egységkormányban, ami végül is július végén gyakorlatilag megbukott, azért, mert az Ötcsillag mozgalom, amelynek a jelenlegi parlamentben a legtöbb képviselője van, mert 2019-ben ők nyertek, az Ötcsillag mozgalom gyakorlatilag kilépett a koalícióból, tehát nem a jobb középpártok robbantották elsőként ezt a koalíciót, azért ez nagyon fontos kiemelni. Másrészt pedig az, hogy a Draghi vezette kabinetnek a mandátuma februárban így is úgy is lejárt volna. Fontos azonban azt is kiemelni, hogy a lehető legrosszabbkor jön ez a kampány. A legrosszabbkor jön az, hogy megint instabilitás van Olaszországban. Persze ehhez már hozzászoktunk, de most valóban nehéz időket élünk.
A gazdasági nehézségek ellenére nagyon heves kampány indult már el egyébként Olaszországban, meg lesz a következő egy hónapban? Tehát itt nem tekerik lejjebb a potmétert, hanem ugyanúgy gőzerővel, mint egy békésebb időszakban fog dübörögni a kampány?
Az a helyzet, hogy az olaszoknál az augusztus az egy szent hónap, nem nagyon szeretnek dolgozni. Augusztusban ugye van ez a Ferragosto nevű ünnepük, aki dolgozott már olaszokkal, jó magam 15-16 évet lehúztam olasz vállalatnál, ez pontosan tudja, hogy augusztus elején leáll az élet, és augusztus legvégén veszik fel csak a munka.
Hát rossz nyelvek szerint nem csak augusztusban. Nem olyan magas a munkamorál. Igen,
tehát sajnos még mindig tart ez, hogy egy 3-4 hétre leáll a gazdaság, és valóban mindenki elmegy nyaralni, úgyhogy ez a politikai kampányban is megjelenik, hogy nem annyira harsány a kampány, mint általában szokott ez zajlani.
Na de jön a szeptember, itt harsány
úgyhogy,
lehet.
Úgyhogy szeptemberben biztos, hogy fel fognak erősödni ezek a hangok. A politikai pártok meghirdették a programjaikat, tehát azt azért nagyjából lehet látni, hogy ki mivel kampányol, de a legfontosabb kérdés, ez akárhonnan nézzük, ez a gázbeszerzésnek a kérdés, hogy lesz-e elegendő gáz Olaszországban télen, ha igen, akkor mennyiért, és minden más csak ezek után következik.
Hol vannak egyébként a legélesebb különbségek, akár Mario Draghi vezete egységkormány irányvonala, és hát most a közvéleménykutatásokat vezető Olaszország fivérei politikai irányvonalak között, például a gázbeszállításokat említetted. Lehet-e, hogy Draghi ugye ő hevesen elutasította Oroszországot, elítélte az agressziót Ukrajnával szemben? Lehet, hogy Meloni meg kevésbé, vagy itt a háború megítélésében milyen különbségek vannak?
Hát elvileg nagyon nagyok a különbségek, de gyakorlatilag, ahogy közeledünk a választás időpontjához, úgy puhul fel a Meloni vezette nagyon harcias program. Most már tegnap adott a Reutersnek egy interjút, abban most már az van benne, hogy ők tulajdonképpen nem akarnak annyira Brüsszel ellen menni, ők csak a nemzeti érdekeket szeretnék képviselni, ugyanúgy, mint a németek vagy a franciák. Fontos a fiskális fegyelem hangsúlyozása, ugye eddig inkább azt mondta, hogy mire szeretnének költeni, és milyen állami beruházásokat szeretnének, meg milyen béremelés, meg minimál nyugdíj emelés. Most a tegnapi interjúban már azt hangsúlyozta, hogy szeretnék az euróvezeti fiskális fegyelmet tartani. Tehát ahogy egyre inkább közeledik a választás időpontja, és elég nagy a valószínűsége, hogy ő lesz a következő kormányfő, úgy egyre nagyobb a felelősség is, az ezzel járó felelősség, és senkinek nem érdeke az, hogy az olasz államadósságnak a kamatszintje magasabb legyen, mert akkor gyakorlatilag önmagukat belehúzzák egy adósságspirálba, és az egész euróvezetnek ez óriási nagy problémát jelent, egyébként közvetetten nekünk is.
Ez az olasz államadóság egyébként egészen brutális, mondtad, hogy az összeurópai adósság egy negyede az Olaszországból.
Az euróvezeti adósságnak majdnem a negyedét teszi ki az olasz államadóság, ami hatalmas, tehát 2600 milliárd euró, és ez azt hiszem, hogy egy áprilisi adat, az olasz jegybank adata. Tehát, hogyha úgy nézzük, akkor ez a mennyiség, ugye az euróvezeti összadósságnak közel a negyede, és jóval több, mint a spanyol, portugál, görög és az ír adósság együttvéve. Na most, hogyha ehhez még ugye hozzávesszük azt, hogy ennek az adósságnak milyen az eloszlása, hogy az olasz bankok mennyi állampapírt vásároltak, és nem csak az olasz bankok, hanem az európai bankok is, akkor ebben jobb bele se gondolni, hogy mi van akkor, hogyha ezek a kamatszintek elszállnak. Úgyhogy ezért minden egyes szóra nagyon kell figyelni, hogy mit ígérnek, milyen választási vállalásokat tesznek, és ezért most erősen rezeg a léc, megfejelve azzal, hogy van egy energiaválság, ugye tegnap is óriási, nagyot emelkedett a gázára, ugye az északi áramlaton alig érkezik gáz, mindez az egész turbina vitával megfejelve, nem tudni, hogy ki hazudik, minden óráról órára változik a helyzet, ez az egész bizonytalanság.
Sőt, mindjárt jön a karbantartás, ugye az északi áramlaton, ahol egyáltalán nem jön orosz földgáz egy pár napig.
Nem tudjuk, hogy hol vannak ezek a turbinák, amelyeket nem tudjuk, hogy milyen állapotban vannak a turbinák, egymásnak ellentmondó nyilatkozatok születnek. Mindez arra jó, hogy tegnap már 320 euró fölé emelkedett a gáz jegyzése a holland TTF tőzsdén, ami egészen elképesztő. Tehát ez most már a háború kitörése utáni rekordot is megdöntötte ez az ár, és tulajdonképpen az olasz adók minden nap azzal kezdenek, hogy a gáz piaci helyzet hogyan alakul.
Gondolom Olaszországban is ez most a kulcskérdés, hogy brutálisan megemelkedő rezsiköltségek, hatalmas élelmiszerinfláció, megélhetési válság, szóval gondolom ezek azok a dolgok, amikre kellene megoldást találni, de hát mivel lenne hatékonyabb ez a jobboldali kormánykoalíció, mint volt a Draghi féle egységkormány?
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert ugyanis én úgy látom, hogy gyakorlatilag itt a mozgástér nagyon kicsi. Tehát lehet itt bármit megígérni, meg lehet retorikában különbözni, meg mindenféle hangzatos jelszavakat bedobni. A puszta tények azok úgy néznek ki, hogy az olasz államadósság jelenleg a GDP-nek a 147%-a pont. Tehát ennél magasabb csak a görög 185-186%-kal. Most akiknek ilyen magas az államadósság rátájuk, egyébként ez az első negyed év végén még 152% volt, tehát gyakorlatilag látszik, hogy nem a nominális adósság csökken, hanem a GDP növekedik, ugye, az alacsony bázisnak köszönhetően, mert hamar jön ki az olasz turizmus a járvány miatti válságból. Tehát a GDP arány javul, ugye, tehát nem lesz kevesebb az államadósság, És minél több ez az államadósság nominálisan, tehát hiába viszonyítjuk ugye a GDP-et, és úgyis még 147%, tehát ezzel valamit kell kezdeni, és a helyreállítási alapból Olaszországnak 200 milliárd euró jár. Ezzel
azért
tudnak...
az elég jó, ugye, csak hogy összehasonlítsam, Magyarországnál 5,9 milliárd euróról van most még szó, vagy hogy is van?
Tehát amit a Magyarország a helyreállítási alapból kapna, az 5,8 milliárd.
Tehát akkor egészen sokat kapnak az olaszok ehhez képest.
Igen, de ugye ennek megvoltak a feltételei, ugye, hogy ki mennyit esett vissza.
Tehát akkor az új kormánynak is majd gyakorlatilag megköti részben a kezét, hogy ezeket a helyreállítási forrásokat mire tudják majd fordítani?
Így van, sőt, a Draghi kabinet ennek az alapnak a nagy részét már félig meddig le is kötötte, azért, hogy minél hamarabb le tudják hívni ezeket a pénzeket, amelyek amúgy is bizonyos célokra lehet csak elkölteni. Tehát az egyik mozgás tér az lehet, hogy a többet ebből a forrásból, tehát a helyreállítási alap forrásaiból többet költhetnek energetikai beruházásokra. Tehát ez az egyetlen egy fontos pont, ahol látok mozgásteret, hogy teljes mértékben átírni az eddigi operatív programokat, arra szerintem se idő, se energia nincsen. Olaszországnak minél hamarabb szüksége van ezekre a forrásokra, és minél hamarabb le kell hívni ahhoz, hogy az olasz vállalatokat meg lehessen támogatni.
És ez a jobboldali koalíció, amely nagyon formálódik, hogyan képzelné el egyébként az olasz energiamixet, az energiaellátási gondokra, milyen megoldási javaslatokat kínálnak, és majd részben ezzel is megyünk tovább a második részben, második blokkban, ott majd a gazdasági kérdésekről fogunk bővebben beszélgetni, de hogy az új kormány is majd gőzerővel keresni az alternatív földgázbeszállítási csatornákat például, vagy geotermikus vízerőművek, vagy éppenséggel napenergia, vagy atomenergia, mi az, ami a prioritást kaphatja?
Hát megint arról van szó, hogy szeptember 25-én lesznek a választások, mire föláll a kormány. Hát szóval itt addig is az ügyvezető kormány, a Draghi kormánynak itt mindent meg kell tenni, hogy a gáztározók töltöttsége ugye magas legyen. Hát ez már rég késő lenne, hogyha valaki októberben kezdene itt ugye gázt beszerezni. Tehát én szerintem, mire föláll.
Hát az idei télért még a Draghi kormány felel.
Még a Draghi kormány felel nagy részt, és az energia függetlenedés, ugye az orosz gáztól való függetlenedés, már lassan nagyon nem is lesz mitől függetlenedni, ugye úgyse küldenek gázt, tehát, hogy ennek a megoldása, ez szerintem, mondom, mire itt az ügyvezető kormány át tudja adni a valós ügyeket, hogyha azt vesszük, hogy nagyjából egy hónap, mire megalakul egy kormány, hát addigra már benne leszünk a télben. Úgyhogy addig ezt a Draghi kabinetnek meg kell oldania, nyilván a gáztározók töltöttségét és
az egyébként magas ott is a gáztározók töltöttsége, csak ugye az a csalóka benne, hogy Németországban is magas, de ott nem olyan nagy a tározói kapacitás, ha jól tudom.
Hát onnan lehet tudni, hogy nagy a probléma, hogy minden nap arról szólnak a hírek, hogy hogyan lehet majd csökkenteni a gázszámlákat, és a vállalatok bajban vannak, számolgatják, hogy hány 120 000 vállalatról mondták, hogy gyakorlatilag be kell, hogy zárják a kapukat, mert nem fogják tudni kifizetni az energiaszámlát, illetve nem lesz energiájuk. A másik, ahonnan lehet tudni, hogy nagy a baj, hogy most is például kijött, hogy a középületeket csak 19 fokra lehet felfűteni, a bejáratnál nem mehet fűtő. Tehát, hogy itt látszódik, hogy nagyon súlyos korlátozásokra kell készülni, de hát itt nem csak Olaszországban, hanem Nyugat-Európa más országaiban is. Tehát egyelőre próbálják fölkészíteni a lakosságot arra, hogy ez a tél, ez nehéz lesz.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szabó Annával, a Növekedés.hu szerkesztőjével itt a Trend FM-en. Tartsanak velünk akkor is!